1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 18-án iktatják be tisztségébe 14. Leópápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási szentmisét a hagyományokhoz híven a római Szentpéter téren tartják, délelőtt 10 órakor. Az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. Elődje Ferenc pápa 2013-as beiktatási szertartásán mintegy 200 ezeren vettek részt. Az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait, áll a közleményben. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentsége 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás esztergom budapestiesek azt mondta, nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet. A miniszterelnök délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén. Orbán Viktor úgy látja, az európai élet fundamentumai ma támadás alatt állnak, kifejtette véleményét az Európai Unióban zajló folyamatokról, valamint leszögezte, keresztény Európát akarunk, mert hisszük, csak ennek van jövője. Úgy fogalmazott, jó volna, ha Európa urai vigyázó szemeiket Tihanyra vetnék. Mihály Jeromos tihanyi perjel rámutatott arra, hogy a Tihanyi Bencés apátság épületének barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be, amelyeket a kormány 7 milliárd 200 millió forinttal támogatott. Orbán Viktor felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion azt mondta, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Kiemelte, történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, ez szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta meg a Kiev Post. A lap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére. Az elmúlt 3 évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország később kiutasított 2 Ukrajna-Budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter ekkor arról is beszámolt, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyar ellenes propaganda is zajlik. A múlt héten a Magyar Honvédség tokai radarja több robotrepülőgépet is észlelt, amelyek Magyarország felé repültek, egyet le is lőttek, írja a sajtó. A hírszerzés szerint a drónokat ukrán területről irányították. A feltételezések szerint ezek a gépek a tokai Kopaszhegyre telepített, francia rakétákkal felszerelt légvédelmi rendszert tesztelhették. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 4,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, márciushoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A kormány álláspontja szerint bevált az élelmiszereknél bevezetett árréstop, ezért az intézkedést kiterjesztik a háztartási árucikkekre, a drogériákban is. Az új árszabályozás május 19-én lép hatályba, hangzott el a héten a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, 30 termék kategória 1000 termékére, mintegy 35 ezer árucikre 15%-os árrést engedélyeznek. A szabályozás augusztus 31-ig, illetve legfeljebb 90 napig lesz érvényben első körben, de szükség esetén meghosszabbítható, tudatta Gulyás Gergely. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, majd gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néha záporeső is előfordulhat, a nyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 9-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI civilek 30 éves jubileumának idei programjairól. Majd elmondjuk a legfontosabb információkat a magyar kormány által a fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
30 év egri civilek jubileuma, civil 30, tehát ezzel a névvel kapott egy, hát majdnem egy fél évig tartó programsorozat Egerben elnevezést. Akivel erről beszélgetni fogok, az Farkasné Juhász Margit, az Egri Civil Kerekasztal Koordinációs Bizottságának vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök most a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk mindjárt az elején, hogy a Szent István Rádió arra időt szán, és hirdeti azt, hogy mi dolgozunk sokat, és most lesz egy nagy programunk.
Az, hogy civil 30, tehát hogy 30 évről beszélünk, egy picit nekem azért megtévesztő, mert hogy ugye nem csak 30 éve léteznek civil szervezetek Egerben, hanem sokkal régebb óta, sőt évtizedek óta. De mi az, ami most a 30 évnek a jubileumát jelenti?
Igen, mi nagyon tisztában vagyunk, és nagyon tiszteljük is elődeinket és őseinket, és tisztában vagyunk vele, hogy az 1700-as években itt a fertelmesteri egyletek és csapatok már a városért dolgoztak. A mi 30-unkat az első nagy civil ünnep dátuma határozza meg, amely 1996-ban volt, és ez egy olyan összefogás és olyan megmutatása a civil egységnek, ami azt gondolom, hogy egyedülálló volt, és egyedülállóságát erősíti az is, hogy az akkori városvezetés is elfogadta, és mindenféle módon támogatta intézményeivel, erejével, finanszírozásban is, és azt gondoljuk, hogy ez az első nagy színpadra lépés volt úgy együtt, mert hogy az egri civileknek, az egri civil szervezetnek szlogenje az, hogy önként, önzetlenül és összefogva. És érdekes dolog, mert hogy ez a szlogenünk, és ezt használjuk mindig, de a civil életnek is, ennek a 30 évnek is voltak olyan fejlődési állomásai, amelyben megújultunk, változtunk, alakultunk, és akkor azt mondtuk, hogy ez a 30 év alatt, ehhez a három alapvető fontosságú szóhoz együtt jött még az együttműködés, hozzájött még az a negyedik szó, a másik pedig az a változásra való képesség, amelyet a környezetünk ugye hoz, tehát akár társadalmi, akár a világban történt változásokra is mi reagálunk, változunk, de együtt maradunk. Együtt maradunk, mert szükségünk van egymásra.
Tehát 1996-ban, amikor az első civil ünnepet megrendeztétek, hány civil szervezet volt, aki összefogott, és azt gondolta, hogy akkor most legyen valami ünnep, mutassuk meg magunkat a városnak, kérjük meg ugye az akkori városvezetést, hogy engedje, hogy megmutassuk magunkat, tehát hogy valószínűleg hogy sok mindenki változott azóta, de még akár ugyanazok is lehettek, hiszen ugye te is ugye a kezdeti stábban benne voltál.
Igazából én azt gondolom, hogy amikor a kezdeteket, az első ünnepet említjük, akkor azért egy nevet szeretnénk megemlíteni, ez dr. Kiriporszky Mária, aki az egységben, a szervezetek együttműködésében bízott, és tulajdonképpen az ő segítségével akkor nem mellőzhetően egy pályázati programot nyert, európai pályázatot nyert, és akkor azt mondta, hogy most ez az alap legyen, és használjuk arra, hogy az érsekkertbe kimegyünk, és együtt vagyunk. Az első civil ünnepen igazából egy ilyen 30 szervezet mutatkozott meg színes gazdag programmal, és látogatott volt. Ez a 30 egyesület, ez most is megvan, de hozzá kell tennünk, hogy Egerben 300 civil szervezet van, és ami a mi kuriózunk és egyedi az országban, hogy ebből jelen pillanatban 110 szervezetet tartunk kéz a kézben együtt, és így van nekünk egy nagy civil találkozási időpontunk, ez a civil fórum. Tehát az első ünnepen kevesebben voltunk, most már az ünnepek azok nagyobb látogatottságúak, és több szervezet programját foglalja összbe, de keretek között szervezzük. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, ki mit ad bele a kosárba, és ez a kosár egyre szebb és szebb. Én azt szoktam mondani, és szeretjük is ezt a mondatot, hogy a egri civilség, az egri civil szervezetek tulajdonképpen egy nagy színes rét, amely a civil hálózatot képviseli, és igazából ennek táptalaja ez a 300 szervezet. A terméke pedig mindig az a program, amit évszakonként programokhoz, nagy ünnepekhez kapcsolunk, és így tarkák vagyunk, színesek vagyunk. Ha meg belenézünk, akkor emberi összetételében is sokszínűek vagyunk, értekesek vagyunk, de mindig valamilyen közös gondolatra jutunk, és azt együtt megcsináljuk.
Tehát ennek az egri civil kerekasztalnak, akkor, hogyha jól értelmezem, a 300 egri civil szervezetnek majdnem az egyharmada tagja.
Igen.
Mi alapján lesz valaki a civil kerekasztal tagja? Tehát ez jelentkezni kell. Ha már tag, akkor mondjuk milyen feltételek egyebeket kell, hogy azért vállaljon az a bizonyos civil szervezet?
Az egri civil szervezetek összességé, az a 300 civil szervezet, hogy többféle megjelenési formában van, sportszervezetek, egészségügyi szervezetek, és mindenki éli a maga életét. Igazából, amikor mi meghirdetjük a nagy éves találkozásunkat, ez az egri civil fórum, akkor azt jelenti, hogy be kell jelentkeznie, mert ez a bejelentkezés azt jelenti, azt a szándékot jelenti, hogy ő akar együtt lenni, akar tudni a másikról, akar a programjaihoz társakat szerezni, illetve tud ő valamilyen más szervezet által, vagy az egész egység által szervezett programhoz csatlakozni. Tehát igen, be kell jelentkezni, és ez a bejelentkezés tulajdonképpen egy ilyen adok és elvárok játék, ami azt jelenti, hogy én beleadok véleményt, programot, gondolatot, kritikát, de ugyanakkor, amikor pedig neki kell valamilyen segítség, akkor tudja, hogy ott van mögötte a bejelentkező szervezet. Tavaly ennek az éves találkozásnak a kerete az Egri Civil Fórum, ami igazából nagyon-nagyon már a 30-at ünnepeltük az idén, vagy tartottuk meg az idén. Ez az Egri Civil Fórum azt jelenti, hogy a szervezetek, akik együttműködési szándékukról nyilatkoznak, és ez a nyilatkozat nem kötelező, de a nyilatkozat után várjuk, hogy ő megjelenjen, képviseletet küld. Tehát igazából ugye maga a civil fórumon akkor egy-egy szervezetnek 2-3 ember ott van, és ott megbeszéljük azt a programtervet, ami a következő évre vonatkozik, illetve teljesen bizalmi alapon választunk egy olyan testületet, ami egész évben találkozik, és igazából amikor véleményt kell formálni a város életéhez csatlakozóan, a város programjairól, különböző egyes programokról, akkor ez a testület beszéli át, és hogyha ott döntés születik, vagy elképzelések születnek, akkor ugye a képviseleten keresztül visszamegy a szervezetekhez is. Tehát ha egyszerűen mondom, akkor csak az nem tud róla, aki nem akar. Mert hogy igazából ezek a csatornák átjárhatók is működnek. Ilyen módon a civil fórum választja meg az egri civil kerekasztalt, amelynek jelen pillanatban 33 tagja van. És akkor igazából a kerekasztal pedig korábban úgy volt, hogy mindig voltak bizottságok, akik döntöttek, akik mozgósítottak, akik financiális hátteret teremtettek, és az utóbbi években viszont már az van, hogy munkacsoportok vannak. Tehát nem három ember dolgozik ott rajta étnappal látéve, hanem azt mondja, hogy akkor egy csoport vállalja be, ha ebbe van 6 ember, van 10 ember, van 12 ember, akkor ő lesz annak a feladatnak, a megoldójának, a gondolatnak a kiteljesítésébe a emberi csapat, és akkor megint azt mondjuk, hogy ez egy szélesebb rész, amiben véleményt és ötleteket használhatunk. Mert hogy úgy lesz színes, tehát mi tiltakozunk az ellen, hogy bemerevedett formák legyenek, mert hogy az élet is megy körülöttünk, és változik a világ, változik a város élete, és ugye mindenféleképpen nagyon fontos dolog tudni az, hogy a civileknek mindig mindenféle módon az regnáló városvezetéssel jó kapcsolatba kell menni. A jó kapcsolat azt jelenti, hogy megkaptuk azt 2004-ben azt a jogot, hogy közgyűlésbe delegálhatunk, a önkormányzati bizottságokban delegáltjaink vannak, nem szavazati joggal, de véleménynyilvánítási joggal. Tehát igazából ezt a jogot élvezzük, érezzük, és nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, mert hogy komolyan veszi mindenkori városvezetés is. Most már vagyunk olyan magabiztosak és erősek, hogy azt mondjuk, hogy belülünk áll a város lakossága nagy csak vége. Tehát ez a kapcsolati rendszer szintén a kerekasztal feladat, hogy ezt megtartsa és építse, és igazából élővé tegye.
Folytatjuk a beszélgetést Farkasné Juhász Margittal, az EGRI Civil Kerekasztal Koordinációs Bizottság vezetőjével.
Ugye ott voltál a kezdetekkor is, tehát mondjuk te melyik civil szervezet tagjaként voltál ott 1996-ban, most jelenleg hol vagy, és ami még nagyon érdekelne, és talán majd akkor szedjük is két felé ezt a kérdést, hogy te főleg miben látod azokat a változásokat, ami mondjuk 96-ban működött, de már más, át kell strukturálni.
Saját személyemben én az Egerváros Védőnői a Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok. Igazából ugye, amikor a 90-es évek után változott a társadalmi helyzet is Magyarországon, és a civileknek is született egy 2011-es törvény, ugye akkor kezdett el a civil hálózat igazából kialakulni. Egyrészt kényszerállapot volt, hogy egyesületeket, aztán klubokat, civil társaságokat hoztak létre, de én azótától benne vagyok, mert a védőnők is azt érezték, hogy a munkán kívül, ami széles körű, meg nagyon szép, de valami más formátumban is jelentkezni kell a város szülői hálózatába, várandós csapatába és a gyerekek körébe, tehát én azótától ott vagyok. A EGRI civil fórumban ilyen módon az én alapítványom is bejelentkezett, és akkor most jön egy EGRI sajátossága az egész civil életnek, hogy ott 12 civil szekció van, tehát fórum, benne szekciók, a szekciók pedig feladatonként alakultak ki, tehát van sportszekciónk, szabadidő szekciónk, van jogi és érdekvédelmi szekciónk, van egészségügyi, szociális és karitatív szekciónk. Az én egyesületemen ennek a szekciónak a tagja lettem, és igazából ez a szekció delegált annak idején magába a kerekasztalba. És hát most már remélem nem őskövületként, de azért ott vagyok, és sok-sok tapasztalattal látom mögött, sok mindenben tudok véleményt adni, véleményt alkotni, ötletelni, hát természetesen testi valóságomban is ott lenni és dolgozni. Tehát ez a rendszer így működik. Aztán csak egy mondat, hogy igazából nagyon fontos volt ez az önkormányzattal való kapcsolat. Sok a megismerés személyes kapcsolatok révén, mármint a bizalmi alapon alapuló, vagy bizalmi magon alapuló kapcsolati rendszer révén, jelen pillanatban például a önkormányzati köznevelési, szociális és sportbizottságban vagyok civil delegált. Ami azt jelenti, hogy tudom behúzni azokat a véleményeket, ami a várost érinti, és remélem döntésformáló is lehet bizonyos esetekben. Tehát ez a rendszer így működik. Hogy miben változott az egri civilség? Igazából érdekes, három szakaszra bontjuk, és most jön a negyedik, amit most kezdünk majd a 30 után. Az első szakasz az igazából 96 és 2004 között volt, így írjuk ezt mi, vagy így fogalmazzuk meg. Akkor ugye összefogtunk, együtt voltunk, és kerestük a helyünket és a lehetőségeinket. Még akkor nem tudtuk, hogy kiben mi van, ki mit tud hordozni magával. Szoktunk nevetni, hogy te nagyon jól tudsz beszélni, te nagyon jól tudsz szervezni, te nagyon jól tudsz utána járni, te nagyon jól tudsz véleményt mondani és kritikáltatni. Mindenkibe láttuk azt, hogy van valami, ami a miénk lehet, és erős potenciája van. Így ez az első időszak egy az összefogás kiteljesedésre volt, és úgy szoktuk így utólagosan mondani, hogy ilyen ötletelő útkeresés volt. Tehát mi lehet, mit próbáljunk meg, hogy csináljuk meg, ez volt. Utána jött egy 2005-től 2010-es időszak, amikor azt mondtuk, hogy a kereteinket meg kell határozni. És ugyan önkéntes a belépés, de becsületbeli, hogy aki belép, az ott az elfogadott szabályokat megtartsa, és tisztességgel végigcsinálja. Tehát ha én vállalok valamit, akkor nem lehet azt mondani, nem tudom én 8 nap múlva, hogy figyelj, meggondoltam magam, mert akkor arra már elkezdtünk építeni. Abban már bíztunk. És igen módon ez a szakasz nagyon érdekes volt, mert hogy az összetartozást igyekeztünk megerősíteni, és a civil szervezeteknek lett egy olyan lehetősége, hogy a fejlődését segítő, a szervezetek fejlődését segítő pályázatokat nyerjünk, fogadjunk, illetve ahhoz találjunk embereket, akik egy műhelymunkát, egy kinti vagy házon kívüli tréninget létrehozzon, tehát elkezdtünk képződni, tudatosabbá válni, és akkor azt gondolom, hogy a tudás, mint mindenben, a civil életben is nagyon-nagyon sokat jelentett. Abban az időszakban volt az, hogy a városvezetés egyértelmű támogató és elfogadó segítségével lett egy civil házunk. Ez a civil ház igazából 5 szoba volt, egy második emeleti részen, de mégiscsak központi hely volt. Tudtuk, volt egy adatbázisunk, volt egy pályázati rendszerünk, volt egy irányító csapat, aki elérhető volt szinte a nap minden nap. Tehát az egy nagyon jó hely volt. Aztán változott az idő, ezt a civil házat kinőttük. Ez a Bajcsi Zsilinszki 9, ott a Turinform fölötti rész volt. Ezt kinőttük, programjaink gazdagabbak lettek, a szervezetek más igényekkel jöttek, és akkor jött egy másik szakasz, kifejezetten a ház életében, amikor azt mondtuk, hogy nekünk kell egy nagyobb ház. És akkor megint összeállt egy csapat, és akkor elkezdett gondolkodni, tervezni, és ma ott tartunk, hogy van egy épületünk, ugye ez a Kossuth Lajos 12, a civil közösségek háza, ami azt gondolom, hogy egyre több funkciót tud bevállalni, és egyre gazdagabb életet tudott a civilek, bejövő civileknek biztosítani. Szóval akkor volt egy 2005-2010-es időszak, és volt egy 2011-2020-as ciklusunk, ami érdekes módon a változások szelét hozta, és ugyanakkor jelent meg a civil törvény. Kategórikusabban, beírtabban, követhetően, vagy büntethetően, retorziókat is vonhatott. Tehát igazából itt úgy éreztük, hogy mintha ilyen kis útra tereltek volna, és ezt a útnak olyan korlátai vannak, ami nem biztos, hogy nekünk ez nagyon tetszett, mert mi a szabadságot is szeretjük, és a szabad elgondolásokat, mindenkit segítő hozzákat, mindig hozzáteszem, hogy mindenkit segítő elgondolásokat. Ami mindenkinek jó, akkor azon menjünk tovább. Hogyha itt valaki, valami, vagy nagyon sok szervezet azt mondja, hogy ő ezt nem szereti, akkor igazából akkor ezt hagyjuk egy kicsit, mert ez nem jó gondolat volt. És akkor ez az időszak az volt, hogy csökkentek a támogatások, tehát a financiális háttereket nehezebben értük el, nagyobb erőfeszítéseket kellett tenni annak a kisebb magnak, a kerekasztalnak is, hogy a civilek megértsék, hogy csak az együttes munka lehet teljesebb, és mindenkinek sokat adó. És akkor itt, hát az önkormányzattal is voltak egy kis hosszabb idejű megbeszélések, másképp láttunk dolgokat, más dolgokat kértünk. Sikere jártunk, de azért ez egy izgalmas időszak volt, mert hát végül is diplomáciai végzettségünk nincs, csak az a meleg szívünk, hogy de sok ember szeretni, sok emberrel szeretnénk együtt dolgozni, és a civil élet tulajdonképpen olyan igényeket is kielégít, amit központilag, államilag, önkormányzatilag nem tudnak kielégíteni.
Tehát ez a harmadik szektor, és pont ez a financiális rész, ami igen, most kényes téma, nem kényes téma, de hát a valóság, hiszen azért ugye valamilyen működési alap mindig kell, csak hogy igen, hogy egy civil szervezetnek most nagy általánosságban, mert millió meg egy van, tehát lehet adomány, lehet támogató pályázatok, mert hogyha az állam meg az önkormányzat nem támogatja, akkor önfenntartónak kell lennie.
Igen, és ez most is nagyon nehéz. Úgyhogy igazából ez az időszak ugye ezért nagyon nehéz volt. Az volt még benne a nehézség, én azt gondolom, legfőképpen, hogy megtanulni azt, és elfogadtatni azt, hogy a saját erődet nézd meg. A saját lehetőségeit kell, még ne várd, hogy adjanak. És ez ugye egy elmúlt időszak, tehát társadalmi helyzetből megtámogatom, odaadom, ezáltal kicsit függővé is válok, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy erről le kellene válnunk. Uh-huh. Amit adnak, amit mindenkinek adnak az országban, amit a világon mindenhol le, azt menjünk utána, kutassuk föl, de igazából a saját erőinket nézzük meg, és akkor ilyen módon a saját szervezetünk tagjainak is bizony-bizony abba a kosárba többet kell beleadni, nem csak kivenni. Ez is egy érdekes dolog volt, de elkezdtük és építgettük. Tehát ilyen módon ez, én azt gondolom, hogy sikerrel járt, és sikerre fog megtartani. Még egy dolog volt, ami nagyon nehéz volt a 11-20-as években, hogy mint hálózat, mint egy csapat, mint egy nagyon szép keret és háló együtt maradjunk, mert hogy azért emberek vagyunk, és azért innen jó volt kikukucskálni olyan módon, hogy egyénileg is lehet azért utakat találni. És az nekem jó, most ezt szervezetbe gondolkodok, ennek a szervezetnek nagyon-nagyon jó, na de mi van a többivel? Igen. És akkor ezeket az egyéni utakat kijárni, és azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez a jó, vagy ha csak a tiéd marad, akkor, hát akkor nem lesz igazán fényes. Ezt azért úgy meg kellett beszélgetni, és Hát ami kellemetlen, hogy ugye az önkéntes munka az önkéntes, azt nem lehet számon kérni, de mégiscsak jelezni kell, hogy ez olyan szabályon kívüli, és ezt talán lehetne változtatni. Nagyon szép eredmény volt, amikor ugye 99-ben megvolt az első fórumunk, és 2004-ben megszületett a civil kódexünk, és dr. Len Oszkár nevét kell fémjelezetten megemlíteni, aki azt mondta, hogy kell egy olyan keret, amire hivatkozhatunk, ami nem kőbe vésett, és ez változhat, ha úgy gondolja a csapat, eltelik 5 év, 10 év, 20 év, biztos, hogy ez a keret változhat, de azért alapok vannak, és ebben a civil kódexben ez, azt szoktuk mondani, hogy ez a mi Bibliánk, mert hogy ezt mindenkinek tudni kell, új tagnak, réginek, és becsületbeli ügy és tisztesség kérdése, hogy ezt betartsuk. Én azt gondolom, aki azt mondja, hogy ez neki nem jó, az nem fog velünk lenni, mert szabályok. És akkor szoktuk viccesen mindig mondani, hogy 2 a társaság, 3. a tömeg, és ha 3 ember van, akkor már szabályok vannak.
Igen.
Tehát, hogy igazából ilyen módon ennek
a szabályok nélkül nem lehet semmit működtetni.
Igen, igen.
Tehát egy országot se, egy szervezetet
igen.
se, egy közösséget se.
Egy iránymutató valami kell, és akkor ezt megkaptuk dr. Ernest Kártól, illetve az ő csapatától, mert Székely Feri bácsi volt még akkor ott, aki dolgozott, később akkor dr. Varka Gyula. Tehát vitték tovább azok az emberek, akik érezték, hogy olyan keretet, ami állandóság, és aztán ez most már változik. Most már igazából ennek a kódexnek azok a részei, ami benne volt, az kikerült mellékletbe, mert tudjuk, hogy 5 évente változik, akkor az alapot nem változtatjuk, de mint egy szép ház, az alap megmaradt, de aztán mellékletek vannak, és most már azokon dolgozik kis csapat, hogy kell működni a soros elnöknek, hogy mi várható el a bizottsági tagoktól, hogy most újdonság, ugye 2 éve élünk vele, hogy a közgyűlésben civil, a soros elnök, mint delegáltunk van benne, tehát annak mi a feladata. Tehát ezek mellékletekbe kikerültek is, és jól követhető. És aztán, ami nagyon aranyos, hogy igazából a kerekasztalon jönnek a jelzések, hogy hát ez már nem úgy van.
Uh-huh.
Hát ha nem úgy van, akkor figyelj, építs magad köré egy kis csapatot, és gondoljátok át, és adjátok ide, és akkor a nagy többség ezt meg fogja tárolni, mert minden ilyen kódexben létrejövő változást a civil fórum fogad el, és az ő jóváhagyásával működik tovább, vagy használjuk tovább. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény volt. Ami változás volt, hogy 2006-ban megszületett az első civil randevunk, az összejövetelünk, elegánsan, szépen együtt voltunk, és ami nagyon szép, hogy az önkénteseinket akkor elismerésbe részesítettük. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a legkisebb is érezze, hogy nélküle hiányos az egész, tehát erre mindig igyekszünk, és nagyon vigyázunk, hogy ezek megtörténjenek. És akkor még egy szép dologról említést szeretnék tenni a 30 év részeként, hogy ugye Egerben van a ProAgria szakmai díj, és 2012-ben az akkori városvezetés úgy döntött, hogy ebbe a városi elismerésben kiemelt helyre kerül a civil szakmai díj. Tehát oda bekerültünk, tehát igazából a nagy civil közösségnek van egy ilyen lehetőség, egy ilyen városi díjat adományoz. Az adományozás feltételrendszerét is a civilek dolgozták ki. Tehát, hogy kit érdemesítünk arra, kinek a munkája hány év után érdemesült arra, hogy ezt a díjat megkapja, és boldog tulajdonosa legyen, mi pedig azt mondjuk, hogy beírtuk a nevét a nagykönyvbe, ő valamilyen módon hosszú-hosszú év után, de sokat tett a városi civilségért. Tehát ezek elismerések, és szeretnénk, hogy ezt maradna is tovább.
Folytatjuk a beszélgetést Farkasné Juhász Margittal, az EGRI Civil Kerekasztal Koordinációs Bizottság vezetőjével.
A beszélgetésünk végén talán lehet, hogy erre jutott a legkevesebb idő, de tényleg ugye azért gondolom, hogy amíg tart, tehát áprilistól egészen októberig a Civil 30-nak a programjairól egy pár szót.
A Civil 30, tehát az 30 éves ünnepi jubileumi évünk az arról szól, hogy tulajdonképpen nagy rendezvényeikkel, külsőségeiben, híradással, megjelenéssel ezt a 30 évet elmondjuk, és azt a hitet, hogy erre szükség van, átadjuk a nagy közönségnek, és ezáltal talán a fiatalok is érzik, hogy együtt lenni jó. Nem csak bulikba, meg nem csak, nem tudom, mezítláb a parkba, hanem olyan közös munkával is, hogy jó együtt. Adok és kapok, ez egy ilyen régi emberi dolog. Ha sokat adok, biztos, hogy sokat is kapok. Nem fogom mérlegre tenni, nem abban az évben, de talán 5 év múlva ti egyszer rájövök.
Hát, csak megjön a gyümölcs.
Megjön a gyümölcs, ez ilyen. A következő meg volt a földnapja. A földnapjáról 2 mondat, igazából most minden támogatás nélkül, avval a hittel, a környezetvédők azt mondták, hogy emellett hitet tettek, és ők rendezvényeket csináltak. Az idén sok fiatal tudtak megszólítani vele, és elmentünk újra a Pálos Kolostorom takarítására is, mert hogy azt a civilek ligetévé akarjuk majd kifejleszteni, sok-sok munkával. Egyelőre állagmegóvás, aztán pedig benépesítés. A következő nagy rendezvényünk az az EGRI Civil Séta. Ez abban fog különbözni a EGRI sétáktól, hogy itt városon túli, városon kívüli nagy civil élettel rendelkező városok képviselői jönnek, és a várost úgy nézzük végig, hogy milyen helyek, milyen terek vannak, mi mindent lehet ott csinálni, mit tudnak ott a civilek csinálni, tehát nem a történelmi szépségeket nézzük, hanem azt, hogy milyen lehetőségek vannak még a városban, és ez egy szervezés alatt álló program, ez május 25, én bízom benne, hogy sokan leszünk, és sok minden okosságot összegyűjtünk. Igazából akkor a június 21 a következő nagy rendezvényünk. Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt az országos rendezvénysorozatba befogadták a civileket, hogy ők is beadhatják azt a múzeumok éjszakai rendezvényét, ami látogatott volt ezelőtt 1 évvel, 2 évvel is, és bízunk az idén is. Tehát igazából éjszaka van nyitva a házunk. És tavaly előttire emlékszem, hatalmas eső, és a nagy terek, ami az udvarteret adta, a házba behozott sokadalmat, de tejázgattunk, beszélgettünk, hihetetlen jó hangulatban együtt voltunk, és ez egy kicsit retro visszatekintése a múltbeli életnek, a múltbeli közösség életnek, tárgyakban, hangulatában, zenében, nagyon kellemes, úgyhogy szeretettel várunk az idén is mindenkit. Nagyon-nagyon fontos dolog tudnunk, hogy az idén először a civilek tábora fog megjelenni, ez június 14 és 18 között. Ez a hét úgy fog zajlani a odaérkező gyerekek körében, hogy a civil szervezetek fotósai, tájépítői, egészséget szolgáló civil szervezetei, környezetvédő minden napra más kalandba viszik be a gyerekeket. Én azt gondolom meglepő lesz, mert hogy jó hangulat, a másik pedig, hogy a gyerekek is azt mondja, engem érdekel. Hát ebben én nem voltam még benne, de most bepukkantottam, és az első kapu. Édes jóapám mondta mindig, hogy az első út arra jó, hogy eldöntsem, hogy a másodikra elmegyek-e, vagy nem. Ugyanoda, tehát igazából betekintés, bepillantás, és olyan emberek között, akik hittel, lélekkel ott vannak, és közösséget építenek. Szerintem ez jó lesz, bízom benne. A hirdetés már elment, a felhívás már kint van, tehát remélem, hogy jelentkeznek majd. A szeptember 6-a a következő, ez nagy tisztelettel dolgozunk azon, hogy a lajosvárosi kis közösség igazi közösségé formálódjon. Ott van egy civil társunk, megemlítem a nevét, Polacsek Anna, aki évtizedek óta ott dolgozik, szervezkedik, és egyre szélesebb körben tud programot szervezni a Kölcsei téren, és ez az idén is így lesz. Általában 10-12 civil szervezet adja ingyenes közösségi munkáját hozzá. Látványos, szép, idén is várjuk erre a programra a város lakóit, mert a hirdetések, a megismertetések, tájékoztatók kimennek. Igazából ez lesz akkor a szeptember 6-ai program. Szeptember 19-én talán újdonság erejével, de szeretne a civil közösség a tiszta élvezet drogprevenciós napba bekapcsolódni. Fiatalokkal tárgyalások vannak, fogadnak bennünket, és korunkat meghazudtolóan fiatalosan szeretnénk ott lenni, mert hogy én azt gondolom, hogy a belső érzés, a belső fiatalság az nem életkorhoz kötött. Bízom benne, hogy az együttműködés szép lesz és jó lesz. Szeptember 20-án Eger ünnepe, Eger civil ünnepe, amikor is a civil közösségek háza, udvara és belterre ad majd nekünk programjainkra helyet. Igazából most nagyon-nagyon, hát jó értelemben használom, azt ott kritikusan fogjuk összeállítani ennek a napnak a programját. Igyekszünk látványosan, hangulatosan, és azt szoktuk, talán a szót használhatom interaktívan, tehát hogy aki bejön, az kapjon, de kapcsolódjon be, ne csak végig menjen és nézelődjön, hanem igenis megszólítasson. Hát egy kicsit a szívünkhöz szeretnénk őket közelebb hozni, talán belőlünk adódóan ez a sugár majd kimegy. A szeptember 20-nak lesz egy másik érdekessége is, hogy az idén először a Fertájmesteri Testület Egyesületével közösködnénk. Tudjuk, hogy nekik is van egy nagyon szép éves programjuk, és most sikerült 3 fertájt megszólítani úgy, hogy az ottani programokba bekapcsolódhatunk, illetve van egy érdekes felhívásunk, a Fertájok Viadala, amit majd vasárnap a Barokk Futóparádé köré csoportosítva versenyre hívják egymást a megjelenő fertájok. Bízom benne, hogy ez is egy nagy közös együttműködésben megvalósuló program lesz, és érdekes lesz, színesebb lesz, hiszen ők is hoznak valami olyan hagyományt és olyan hagyománytiszteletet a programunkba, amit azt gondolom, ha beépítünk, akkor tudtunk együtt lenni. Szeptember 21 ez a Barokk Futóparádé, ez ugye egészség, mozgás, jó hangulat, remélem az időjárás felelőssel is tudunk majd konzultálni, és azt mondja, hogy újra napfény, és újra jó hangulat. Természetesen a civil szervezetek és szolgáltatásokkal ott lesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy szép zárása lehet ennek a folyamatban megjelenő történésnek. És akkor most merült föl egy nagyon jó gondolat, hogy ugye van civil randevunk, ami az elismerések estje, és mi lenne, ha lenne egy civil válunk, amikor tényleg csak a jó hangulat, nyitottság, ez most fölmerült még, hogy akkor legyen újra. Volt már nagyon-nagyon régen ilyen, de talán vissza lehetne hozni, és a civil 30-nak egy szép záró eseménye lehetne, még szeptember után is, hiszen lehet azért még itten nagy nyár, lehet itt még szép nyitott udvar, tehát én bízom benne, hogy ez majd sikerrel jár. Azok a kapcsolódó rendezvények, például a civil 30-hoz tartoznak.
Ugyan lesz egy civil tábor is, tehát a gyerekeknek.
Igen, ezt említettem, ez lesz a július 14-18, igen. És hát honnan is tudunk gyerekeket áthívni hozzánk. Először csak résztvevőként, és aztán az önkéntesek. A középiskolák közösségi szolgálat keretében, tehát azt gondoljuk, hogy a programokba bekapcsolódva talán ők tovább vihetik azt a fákját, amit mi, mint korosztály egy idő után leteszünk. Nem maradunk ki belőle, de már nem mi leszünk a elöljárók és az érharcosok. Ebben mindig bízunk. Így a civil 30 keretében is bízunk, hogy ennek is lesz egy ilyen hozadéka.
Hát én azt gondolom, hogy egyáltalán ez az egész szervező munka, a 30 év, meg még a plusz-plusz évek, ami egyáltalán neked is, és a kerekasztalnak, a fórumnak, és az összes aktív civil szervezetnek a munkája, az a rengeteg önkéntesség, vagy pro bono tevékenység, tényleg, amit beletesztek munka mellett, nyugdíj mellett, szabadidő mellett, család mellett. Én azt gondolom, hogy ehhez tényleg hatalmas elismerés és minden tisztelet a tiétek, mert hogy a civilek azok fontosak, hiszen a civilek mi magunk vagyunk, tehát kell, hogy látszódjon, hogy vagyunk, létezünk, hogy hangot adjunk mindenfelé, és úgy látszik, hogy ez egyre inkább, ugye ez a hang, ez megtalálja a helyét. Úgyhogy én ehhez az egész civil 30 szervezéshez nagyon sok szeretettel gratulálok, nagyon sok jó programot soroltál fel, Margó, és hát nagyon sok résztvevőt kívánok nektek. Úgyhogy Farkasné Juhász Margit, az EGRI Civil Kerekasztal Koordinációs Bizottságának vezetője volt a vendégünk. Tényleg gratulálok nektek, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos civil és nem civil információkat. Köszönöm.
Köszönjük a lehetőséget.
feel like life let you down. It feels like you're out of bounds. Take a deep breath, come with me and look up to the sky. Something seems out of place. You gotta slow down to see the race. Take a deep breath and go with me and look up to the sky.
A fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációt a magyar kormány. A május 23-áig kitölthető felmérésben egyebek között a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról, az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják véleményüket a polgárok. A kérdőívvel kapcsolatos legfontosabb információkról dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke tájékoztat.
A fogyasztóvédelem mindannyiunk közös ügye, hiszen mindannyian fogyasztók vagyunk. 0-tól 99 éves korig, illetőleg aki abban szerencsés helyzetben van és megéri ezen felüli szép korban is fogyasztónak minősül, hiszen már kisgyermekként is az, hogy bármilyen terméket vásárolnak a szüleink, nagyszüleink, azok a termékek, hogy megfeleljenek a termékbiztonsági szabályoknak, a fogyasztóvédelmi szabályoknak, ezek fogyasztóvédelmi kérdések. De későbbiekben is, akkor felnőttként minden nap vásárolunk, online rendelünk, elutazunk, légijáratot veszünk igénybe, amely néha késít, néha törlik, ez mind-mind fogyasztóvédelmi kérdés, és adott esetben, ha szükséges, akkor fogyasztóvédelmi hatósági eljárást von maga után. És éppen ezért indította a kormány ezt a fogyasztóvédelmi konzultációt, hogy nézzük meg, melyek azok a beavatkozási pontok, amelyeket az állampolgárok szükségesnek éreznek. Nagyon fontos, hogy ilyen fogyasztóvédelmi konzultáció ennyire széleskörű soha nem volt. Én 2007-ben kerültem be a fogyasztóvédelem nagy családjába, és hát se én nem emlékszem ilyenre, de a korábbi munkatársam, akik régebb óta dolgoznak a szakmában, szintén nem tapasztaltak ilyet. Annyira széleskörű mind a kérdéseket illetően, mind az, hogy minden fogyasztót, minden állampolgárt megkérdezünk, hogy ez egy egyedülálló konzultáció. 12 kérdést tartalmaz egyébként a konzultációs sor. Egyébként megmondom őszintén, körülbelül 112 kérdést is tudtunk volna írni, mivel ennyire széleskörül a fogyasztóvédelem, de azért tartottunk egy ilyen önkorlátozást, ugye 12-nél megálltunk. És a 12 kérdés végigveszi azokat a legfontosabb témaköröket, amelyek talán leginkább érintik a fogyasztókat. Kezdve az online csalásoktól, jótárási szavatossági szabályokig, termékbiztonsági szabályokon át, vagy az általam már említett légiutasjogokig, vagy éppen a fogyasztói tudatosságig. És azért nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsék ezt a konzultációt, és mindenkit erre ösztönzök és sarkolok a sajtón keresztül, de a sajtó munkatársait is, hogy lássuk tényleg, hogy a fogyasztók mit gondolnak, hogy hol kell még határozottabb fellépés az állam részéről, beavatkozási pont. És amikor beavatkozási pontról beszélek, akkor gondolok egyrészt a jogszabálymódosításokra, adott esetben, ha szükséges, vagy az uniós fellépésekre. Én már említettem többször, meg egyik kedvenc témám a légiutas jog. Ez egy 2013-as uniós rendelet szabályozza, rendkívül mértékben elavult, viszont elég nagy ellenállás van uniós szinten, nyilván a légitársaságok lobby ereje miatt, hogy ezt módosítsuk, de folyamatosan mi is azon vagyunk, illetőleg azt gondolom, hogy uniós szinten is a fogyasztóvédelmi résztvevők és intézmények egyaránt. De beavatkozási pontot jelenthet adott esetben a kormányhivatalok, a fogyasztóvédelmi hatóság még határozottabb fellépése, még proaktívabb módon történő ellenőrzése, és hát a fogyasztói tudatosság, ami azt gondolom rendkívül fontosságú, hiszen hogyha például nem vásárolunk mondjuk aluljáróban műszaki cikket, vagy éppen az online vásárlás során nem az általunk teljesen ismeretlen harmadik országbeli webáruházakat vesszük előtérbe, ahol aztán se az elállási, se a jótárási szavatossági jogainkat nem tudjuk érvesíteni, azzal sokat segíthetünk magunkon, és kvázi önvédelmi eszköz lehet számunkra. Egyébként a 12 kérdéshez mindegyikhez tartozik egy rövid 2-3 mondatos leírás. Ezeket mindig azt javasoljuk, hogy olvassák el alaposan a fogyasztók. Nagyon jó mondatok vannak, és azt most nem azért mondom, mert mi írtuk, és egy kis önpromóval éljek, hanem éppen azért, mert ez nem csak a kérdések megválaszolásában segít, hanem a fogyasztói tudatosságunkat is erősíti az általam említett különböző területeken, akár az akciós árak feltüntetésénél, vagy a termékbiztonsági szabályok betartásánál és követésénél. Egyébként a konzultáció online tölthető ki a www.fogyvéd.kormány.hu oldalon egészen május 23-ig. Nagyon egyszerűen 3-4-5 perc alatt ez kitölthető még a kérdések elolvasásával együtt is. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra kérek és arra ösztönzök, hogy olvassa ezeket a kérdéseket, válaszoljon legjobb belátása szerint, és ezt követően természetesen az adatok kiértékelését követően a kormány meglépi azokat a lépéseket, amelyeket szükségesnek lát a megadott válaszok alapján.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Tele van a szívem a mosolyoddal, a szemed a szád a mozgásoddal. Egy nyári szellő az arcodhoz ér, ahogy a pillantásunk akkor összeér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljadhoz ér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, szemedbe belefér az ég. Minden nap nem entérő, te jutsz eszembe, ahogy mellettem sétálsz hazafele. Az utcátoknál majd átülelsz halkan, minden nappal egyre szorosabban. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljadhoz ér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom vissza a kék, szemedbe belefér az ég.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!